A Rubikonban láttam, hogy megjelennek két cikket, a 189-es szám, ezt nem néztem meg, hogy ez pontosan mikor volt. Az egyik egy amerikai tragédia, a Ku Klux Klan története, a másik cikk pedig a ökölbe szorított kéz, fekete radikalizmus az Egyesült Államokban. És ez nagyon idevág most, ami történik az az Egyesült Államokban, hogy amikor így nekem így ez világossá vált, hogy az egész világon el fog terjedni a koronavírus, akkor én biztos voltam benne, hogy ugye az Egyesült Államokat ez alapjában fogja megrázni, és megváltoztatni is talán. Mert egy ilyen megosztott, korlátozott hozzáférésű egészségügyel álló, és totálisan ilyen lezűlesztett, kézirányított államapparátussal álló országot fog telibe kapni ez a járvány. És az egész tavasz és a nyár az folyamatos zavargásokkal telt, és a lakosság az ilyen ijesztő mértékben kezdett el fegyvereket vásárolni. Aztán jött ez a felfokozott választási kampány, és végül most így az elnök pucs kísérlete, ahol egy ilyen felfegyverzett szimpatizásaival megrohamoztatta a Kapitóliumot, most már úgy tűnik, és tényleg, mintha egy ilyen zombi film disztópia záró jeleneteit látnánk, hogy így fenyegetik ilyen fasiszta bandák a megválasztott képviselőket, hogy támadások várhatók az ország több városában, hogy szerinted elképzelhető-e az, hogy mondjuk Amerikának így hosszú távon számolnia kell jövőben egy ilyen erős szélső jobb oldallal, akár Trump, akár egy ilyen saját, egy új változat, egy ilyen fasiszta mozgalommal, aminek saját médiája is pártja lesz, és hogy vajon elmerje kezdeni a Biden kormánya így a lakosság lefegyverzését, vagy bármelyik kormány, vagy felismerik-e ennek a veszélyét végre, vagy ennyi fegyver van ki.
Hát az, hogy triggerelte az Amerikában meglevő valóban elképesztő szociális feszültséget a járvány, az teljesen természetes volt. Részben egyébként nyilván az Európában is az a szituáció van, hogy ez triggerel mindenféle ellentétet, nem ennyire látványosan, vagy még nem ennyire látványosan. Mert itt azért a látványosságon, és most ezt így a klasszikus, ilyen spektakuláris értelemben értem, azért jelentős hangsúly volt, tényleg látványos volt az egész történet. Mind a két oldalon, ha ezt két oldalon tekintetjük, nekem erről más a véleményem. Azt hiszem, hogy tehát nem vagyok egy amerikai szakértő. Az, hogy az amerikai közegészségügyi szolgáltatás, mint olyan szinte már nem létezik, és ugye hát alapvetően a szegényebb, és nem annyira szegény, de mondjuk ilyen alsó középréteg számára kvázi nem létezik. Ez egészen addig, amíg nem pont egy járványhelyzetre volt kiegyezve, nagyon fontos szociális feszültség volt, ez nem véletlen, hogy a demokraták és a republikánusok között régen erről szól a húzavona. Az sem annyira véletlen, hogy igazából ez a kérdés soha nem oldódott meg. De hogy ez lesz a választóvonal, ez elég világos volt, lehetett, hogy ez fog feszültséget kifejteni. Én azért azt látom, hogy az elmúlt egy év mondjuk amerikai ilyen lázongásaiban nevezzük így, nekem ez egyébként egy inkább kellemes szó a lázongás, mint pejoratív jelenség. Nagyon sok dolog a két oldal, amit két oldalnak tekintünk, tehát a BLM és a nem is tudom, a trumpisták, vagy a rednekek, vagy akármi nevezzük.
Maga!
Között. Azért nagyon, én szinte azt kell, hogy mondjam, hogyha eltekintünk a politikai szlogenektől, és pont az előbb beszéltünk arról, hogy mennyire kiüresetek már az ideológiák és a szlogenek, és most ilyen nagyon hülyeséget, vagy hülyeségnek hangzott fogok mondani, hogyha eltekintünk a rasszizmustól, akkor nagyon sokban közösek. Nagyon sokban közösek abban, hogy itt a kizsákmányolt, kizsigerelt, megfosztott rétegek valamilyen szintű elégedetlensége robban ki lázadásban. Az a más, ahogy ezt az egészet a politika, a nagy politika a maga módján kisajátítja, hogy egyébként általában a nyilvánosság láttatja és viszonyul hozzá, annak megfelelően, hogy ők már milyen ideológiai pótléknak ami az Egyesült Államokban azért eléggé nyíltan bizonyos gazdasági érdekcsoportok, bizonyos egy ellenkező gazdasági érdekcsoportokon mondjam ilyen megjelenési formája, tehát ugye a demokrata pártot és a republikánus pártot európai értelemben sem, még modern európai értelemben sem tekinteném pártnak, hanem inkább lobby szervezeteknek tekinteném. Tehát, hogy ezek hogy reagálnak rá, és az egésznek a társadalmi jelentősége az mégiscsak abban van, vagy én legalábbis abban látom, hogy valahol ezek a járulékos dolgok, ami mondom a kvázi ideológia, akár a rasszizmus, ami lehet nagyon milyen kódolt, de itt egyértelműen erősített és erőltetett, és folyamatosan gerjesztett valami. És egyébként mind a két oldalt jellemzi, bár kétségkívül a fehér oldal sokkal erőteljesebben, legalábbis amennyire én belelátok, de azért itt az én prekoncepcióim és szimpátiáim is benne vannak, mert azért a BLM nekem csak sokkal szimpatikusabb, mint a fehér ednek mozgalom. Ezt azért kéne vagyok bevallani, még hogyha próbálok ilyen elfoglalatni nézni is.
Pedig annak könnyebben beilleszkednél is külső alapján.
Lehet, hogy egy BLM tüntetésen megvernének, de azért ezt nem hiszem.
Legalábbis hogy legyen ilyen rasszista megjegyzést, ha tehetek.
Nem az ingem, az elégizés, Afrika is. Hogy ezek egymásra találhatnak, és egyébként a történelemben pont, hogyha ezt a korszakot nézzük, ahol a fekete polgárjogi mozgalom, és mondjuk akár a Ku Klux Klan időszakának a történetét bizony voltak erre példák, hogy valahogy túlteszik magukat ezeken a kicsit külsődleges, kicsit erőltetett, kicsit meg valóban ideológiailag rögzített különbségeken, és egy nagy, közös, lázadó tömegé válnak, tudom most ilyen forradalmat, az vörös zászlók lobognak és fanfárokat képzelek átam mögé, de hogy ennek megvan a lehetősége, szerintem, jó, most amennyire követtem, és persze ebben a fehér zaj tengerben, amiről állandóan beszélünk, ebben ezt nehéz így eldönteni, de most így kiderült, vagy legkiderült, onnan szerezte információit a Facebookról típusú módon kiderült, hogy ez a sámán, ez tulajdonképpen ott volt már ilyen környezetvédelmi tüntetéseken is, mint környezetvédő, tehát mint ilyen anti-trumpista, klímapolitika ellenző, mit tudom én, tehát hogy vannak
elkedősök,
jó, ez csak egy szimbolikus csávó. És ami meg nekem fontos, tehát az ilyen személyes, hogy tehát hiába van, mit tudom, mindenféle szimpátiám és politikai előfeltételezésem nekem is, nekem minden lázadást tetszik. És megmondom őszintén, tehát elnéztem ezeket a csávokat ott, ahogy ott őrjöngenek a Kapitóliumban, miközben azok a nyakkendős és kiskosztümös hölgyek és urak, akik ezt az egész helyzetet előállítják, folyamatosan újra termelik, ott fekszenek ilyetten a földön. Én azért nem tudtam valamilyen, hogy mondjam, azt mondani, hogy fú, de rettenetes módon fel vagyok háborodva. Tehát bennem volt egy ilyen jó érzés is, végre valami történik, végre valami látható, végre oda szól a nép, bennem is ott rejtezik egy ilyen populista proletár, ezért nem is tudom, végre valakik az asztalra csapnak, még hogyha mondjuk úgy csapnak asztalra, hogy nekem az nem is tetszik, ami a zászlóra van írva. Ez olyan, mint egyébként 2006. 2006 még külföldre jöttem az a pont Linzből, és akkor hallottam, hogy mi van, és így hát én világéletemben, mit tudom, hogy 16 éves korom óta vagyok lelkes anarchista, Berlinben annak idején egy csomót ilyen utcai harcba vettem részt, tök vicces volt, 16-18 évesen az nagyon szórakoztató. Hossz évek óta azt vártam, hogy Magyarországon történjen már valami. És néztem, hát hazamentem, lepakoltam, és bekapcsoltam, néztem a tévét, hogy történik valami, és ki szerettem volna menni, és tényleg aztán utólag sajnálom is, hogy nem mentem egyébként ki. A zászlók marhára nem tetszettek. Tehát rohadtul nem tetszett, amit ott az emberek mondtak, képviseltek, adtak. A lázadás viszont fontos volt, és ez nem csak egy ilyen idétlenkedés szerintem, hanem az, hogy ha a társadalom elkezd lázadni, tehát belekerül egy olyan állapotba, belehajtják, hogy valóban egy átfogó elégedetlenség lázadásban robban ki, akkor onnantól kezdve minden lehet. Minden lehet szörnyű is, de minden lehet fontos is, de mindenképpen, ami odáig vezetett, azt a társadalmi békét, ami önmagában a társadalmi háború, azt megtöri, és ilyen szempontból mindenképpen üdvözlendő, mondom még, hogyha én a Trumpot egy rettenetesen veszélyes csávónak is tartom, részben egyébként azért, mert hazudta ezeknek az embereknek, és sikeresen hazudta azt a tévetig, az azt mutatja, hogy ugye 4 év után is elhiszik neki, hogy ő értük van. Hogy én titeket képviselek, hogy figyelj öreg, te egy fehér ember vagy, akit így elnyomnak, mert ott raksz a rozsdővezetbe, mert a fekák elveszik a munkádat, mert ez, meg az, meg azt mondják, hogy bunkó vagy, mert milyen kiejtésed van, és milyen szavakat használsz, és rácsapsz a nők seggére, figyelj, te nem vagy bunkó, te vagy a föld súlya. Igen, rácsapni a nők seggére jó, grab them pussy, minden belefér, belefér a kiejtésed, te igazából szeretnél. Most a Trumpnál ez egy hazugság, tehát ha valaki az elit, akkor a Trump, még hogyha az elitet jó, egy szűk értelemben veszük is, tehát hogy mondjuk úgy, hogy gazdasági, politikai anyámkényát, nem szellemi elit, az nyilvánvalóan az amerikai elnökökre ez azért amúgy sem volt soha jellemző. Ez egy hazugság volt. De ezek az emberek elhitték, és amit elhittek, az, hogy elkezdtek hinni magukban, még hogyha szar dolgokban hisznek, akkor is fontosabb, mint hogyha továbbra is nyomják a rozsdaövezetben, és nem történik semmi.
Egyébként egy utolsó pillanatban is hazudott nekik, mikor azt mondta a beszédében, mikor a tüntetésen beszélt, hogy végsétálunk a Pennsylvania Avenue-n, elmegyünk a Kapitóliumhoz, ott leszek veletek, és akkor ő nem ment oda utána például. Illetve most nagyon érdekes, hogy volt már két ilyen hűtsük le a kedélyeket, nyugodjunk meg típusú beszéde volt, és a második után elkezdett terjedni a QAnon hívők körébe, hogy ugye nem tudja elmondani azt az elnök, amit szeretne, és ilyen kézjelekkel kommunikál, és morzejelek, kódokra próbálták lefordítani, hogy mit üzen nekik ezekben a videókban.
Az igazság, jó, ez az egésznek már tényleg a trémájék, de a legnagyobb, tudod, szerintem az az utta a beszédében, amikor azt mondta, hogy szeretlek bennetek.
Persze, hát, senkit nem szeret. Az
őket, eszköznek, anyagnak használja őket, ezek nyers anyag. Szerintem az egyébként pszichopata, jó, legalábbis a szó hétköznapi értelmében valószínűleg senkit nem szeret, még a kutyáját sem, nem, azt mondja, nincs kutyája. Igen, mert ez állandó vád volt ellene, hogy ez egy a fehérházba, mert ez is kutyás. A fehérházba kell egy kutya.
Obának bezzeg volt kutya, ugye Obamának?
Igen, és a Bidennek utána megmutatta. A kutyám kettő, így, nem tudom a fehérházba. Mindenszóval a Trump maga szerintem nem kérdéses figura olyan szempontból, hogy van-e benne pozitív, mert semmi sincs. Ezekben az emberekben viszont van pozitív, tudják. Jó, tehát aki elkezdi azt nyomni, hogy most akkor kézjelekkel mutogat. Tudod, mennyi ilyen jellegű összeesküvés elmélet volt? A szocialisták között, az olasz szocialisták között, amikor Mussolini megtörtént a fordulata, ugye ő egy elég jelentős publicistája volt az olasz szocialista pártnak, baloldali, meglehetősen baloldali háború, és valóban volt egy ilyen ideológiai fordulat, amitől kezdve aztán ugye már kvázi fasiszta volt, aminek azért voltak eléggé jobboldali, és az olasz szocialisták között elterjedt, hogy Mussolini elvtársat kicserélték. Komolyan, ufókban, legalábbis ilyen értelemben nem hittek már, hogy nem volt rossz, meg 51-es körzet, meg hasonló, hanem azt mondták, hogy valakik, azok így kerítettek egy hasonmást, és tényleg ezt így komolyan folyamon megjött. Tehát elrabolták Mussolini elvtársat, és odarakták helyére ezt a szarfaszot. Tehát így valószínűleg nem ez történt, vagy, de nem tudom, hogy a régi Fidesz hívőre, amikor akkor mondhatnám azt, hogy Orbán Viktort elvitték az UFO valamikor, szerintem nem, mert abszolút kontinús a csávó, de ugye a légész szépen szokták hozni ezt a fiatal liberális Orbán, mert ezek ilyen tök természetes dolgok. Én szerettem egyébként az ilyeneket, mert hogy ezek viszont legalább szórakoztatóak, meg...
Igen, meg ilyen nagyon emberi.
Igen. Tehát, hogyha nem tudsz valamit megmagyarázni, akkor tök jól jön egy ilyen leakasztott összeesküvés elmélet. Én azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy elvitték az UFO-k és kicserélték, de...
lehet, hogy az lesz a következő. Azt tudom, hogy nem igazán hiszel a magyar parlamenti ellenzékben, hogy meg tudják változtatni a dolgok magyarországi folyását, és ez ilyen nagyon eufemisztikus megfogalmazás volt. És hogy hiszen a NER egy amúgy is mindent átsző, és ahogy azt egyszer megfogalmaztad, azt hiszem, hogy a NER is vagy az ellenzék is a NER konstrukció része, hogy milyen lehetőséget látsz mégis így a magyar politika megújítására, ha van, hogyan lehetne és vagy kellene megváltoztatni az emberek gondolkodását, részvételét a politikában. Lehet-e ezt a mai magyar demokrácia keretein belül, vagy ez nem lehetséges, csak valamiféle forradalommal, vagy bármiféle radikális úton?
Hát itt ugye megkülönböztethető az, hogy mit szeretnék, meg hogy mit látok lehetségesnek. Én elvileg tökre szeretném azt, hogyha ez az egész dolog megváltoztatható lenne úgy, hogy mondjuk új politikai erők jelennek meg a színen, valóban olyanok képviseletét vállalják fel, akiknek a képviseletét eddig nem vállalták fel, vagy legalábbis csak szóban vállalták fel, és mondjuk innovatívak abból a szempontból, hogy nem ebbe a visszabirkózásba állnak bele, hogy akkor Orbán vagy, most már úgy hívjuk, hogy egyesült ellenzék, de azért én mégiscsak azt mondanám, hogy a NER része parlamenti ellenzék, hanem valami történik. Most ahhoz képest, ami történik, és ahányszor új párt vagy pártszerűség jelenik meg, vagy bármi egyébként, mit tudom én, azt kell, hogy mondjam, hogy akár egy új mozgalom, azt egy csomószor látjuk, ez pillanatokon belül sikerül vagy bedarálni, vagy beintegrálni. A bedarálás az, hogy belekerülnek egy olyan információs vákumba, ahol egyszerűen senki nem kíváncsi rájuk. Láttunk egy csomó ilyet, nagy tömegeket megmozgató tüntetések folytak szimbolikus, vagy kevésbé szimbolikus célokért, és konkrét, mit tudom én, ágazati problémákért, olyan emberekért, akik legyenek azok az egészségügyben dolgozók, legyenek azok az oktatásban dolgozók, ilyen klasszikus követelések közköré nem lehetett igazából, nem is csak az, hogy szimpatizánsokat gyűjteni, meg aktivistákat gyűjteni, hanem olyanokat, akik valóban észreveszik azt, hogy itt vannak konkrét problémák, amik sokkal inkább kezelendőek, vagy sokkal praktikusabban megragadhatóak lennének, mint ez az állandó, végtelenül unalmas Orbánozás, gyurcsányozás, ellenzékezés, ami tényleg nem vezet ki sehova. De hogyha megnézzük azt, hogy bukkantak föl és darálódtak be, vagy váltak ennek a részévé pártok, a Momentum erre szerintem tökéletes példa egyébként, hogy pillanatok leforgás alatt sikerült egy ilyen nem is tudom, hát ennek a pártstruktúrának egy ilyen teljesen átlagos részévé válni. Az LMP-nek is sikerült csak lassabban, ugye, ott azért egy kicsit több volt a svung a kezdeti időben, én legalábbis úgy látom. Ez mindent képes beintegrálni, bezabálni, mint egy ilyen kis gömbész. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy valóban az kell ehhez az egész történethez, hogy itt egy megrázkódtatás legyen, egy társadalmi robbanás, ha úgy tetszik, sajnos. Egy kicsit ettől félek is, meg egy kicsit várom is, ez szerintem teljesen természetes mind a kettő. És hogy aztán abból mi jön ki, azt nem tudhatjuk. A egyetlen innovációt látok most, az inkább elriaszt, az pedig az, hogy a Mi Hazánk ráült erre a problémára egyébként, hogy nem lehet másként beszélni a betegségről, meg a vírusról, meg a Covidról, mint ahogy a mainstream beszél, és ők azért nagyon szépen megérezték azt, amit persze minden politikai erő tud, hogy a valószínűleg az elektorátus, és akkor itt most beszéljünk csak arról, nagyobbik része azért szeretne erről beszélni, és vannak kérdései, és vannak kétségei, és nagyon-nagyon aggasztónak tartom, hogy a Mi Hazánk ezt így felvállalja, politikailag azt kell, hogy mondjam, ügyesen, illetve, hogy most a Gödény is belép a színre, mint egy párt szereplő, és bizony, akár egyébként a legutóbbi romániai választási eredményeket nézve, de egy csomó nyugat-európai jelenséget nézve is, bizony én komoly esélyét látom annak, hogy ezek lesznek az új erők. Tehát, hogy ezen az egyetlen kérdésen, amit most tényleg totálissá tágítottak az elmúlt egy év alatt, ezen az egyetlen kérdésen lovagolva képesek meghatározó, valamilyen szinten legalábbis meghatározó politikai szerephez jutni, és beleszólhatnak abba, hogy alakul a világunk, ami most a Gödény az teljesen fekete ló ebből a szempontból, fogalmam nincs, mit akar. Nyilván pénzt, hatalmat, szexet, drogot és rock'n'rollt. Nyilvánvalóan egy politikai kalandor, tehát engem már a legödényistáznak egyébként, de Isten bizony nem vagyok gödényista, azt se tudom nagyjából, hogy mit képvisel, tényleg csak ugye a vicces fiú, de annyira valószínűleg nem vicces, viszont a Mi Hazánk, tehát azt nagyjából eléggé jól tudom, hogy mit képvisel, jegyzem meg egyébként nem sokkal képvisel másokat, mint a Jobbik, ami viszont most már immár beletemelve ebbe az ellenzéki panteonba, és tulajdonképpen megdicsőült, ugye elfelejtjük neki a régi dolgait, és tulajdonképpen nem képviselnek más, mint egyébként az összes többi. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mondom, én szeretném, hogyha alulról szerveződő, építkező kis helyi közösségeken és ügyek köré szerveződő civil erőn keresztül változtatódna meg a rendszer. Sajnos szerintem ez az út már zárva van.
Sokszor definiálod magad anarchistaként, és szerintem a legtöbb ember az nem igazán tudja, hogy ez mit jelent, hogy anarchista. mit jelent az anarchizmus. Te milyen társadalmi rendszert tartanál egyébként itt célra vezetőnek, előremutatónak? Különösen, ha tekintetbe veszük, hogy nem csak az egyes ember társadalmi szellemi és fizikai jólétét, de ami hatékony válaszokat is adna, ugye a kor kihívásaira, mint például a túlnépesedés, a globális felmelegedés, környezetszennyezés, hogy mennyire utopisztikus elképzelés ez egyáltalán, hogy egy új, hogy ezen tudunk változtatni, van ennek bármiféle realitása?
No, ez látod egy olyan kérdés, ami én az elmúlt 35 évben, amióta magamat politikailag gondolkodónak, meg anarchistának tekintem, keresem a választ, aztán nem kaptam, meg nem tudtam. Néha úgy, hogy azt hittem, hogy megvan a válasz, igazából nem, nincsenek kész válaszaim. Szerintem az anarchizmusnak azért az is a lényege, hogy nem árul dobozos válaszokat, tehát ilyen nincs valóságot, amit csak forró vízbe raksz, és aztán rögtön fogyasztható. Azt hiszem, a legnagyobb utópizmus, a legvalószínűtlenebb utópizmus az, hogy a viszonyok, ha így maradnak, akkor ezek maradhatnak. Tehát, hogy a jelenlegi helyzetet konzerválhatjuk, ez is utópia, és hogy az a végképp utópia, hogy a jelenlegi helyzetet többé-kevésbé konzerváljuk, vagy ugye most ez az elmúlt egy év narratívája, visszajutunk oda a régi normális világunkba, hogy a régi normális világunk fenntartható. Ezzel persze semmi újdonságot nem mondok, és ezt nem csak zöld értelemben, vagy ökológiai értelemben értem, hogy fenntartható, hanem társadalmi, ökológiai minden szempontból lévén, hogy ez egy egymást elválasztatlan történet. Én anarchistaként, hogy mondjam, eszményként tulajdonképpen, amit az előbb mondtam, hogy szeretném a politikába megvalósulni, azt vallom társadalmilag is, tehát inkább lokálisan szerveződő és egymással kapcsolatban álló kisközösségek, bázisdemokratikus, vagy még annál is bázisdemokratikusabb döntési mechanizmusokkal, olyanokkal, amik semmilyen módon nem ruházzák fel a döntéshozókat, semmiféle privilégiummal, imperatív mandátum, tehát az adott feladatokra kijelölt szervezők, akik aztán utána nem kapnak ebből semmi plusz hatalmat, hanem amikor az adott feladat elvégzése megtörtént, akkor ez az imperatív mandátum önmagát megszűnik, stb.
Ez jó.
Én nagyon szeretem ezeket a dolgokat, tényleg 200 éve nagyon sokan írnak erről, hogy mi lenne jó. Egy valami egészen biztos, és szerintem minden anarchizmus, vagy minden marxizmus, vagy minden komolyan vehető történet, most a marxizmusban nem, nyilván nem Sztálinra gondolok, hanem mondjuk Marxra magára, ott általában kiváló, amíg leírja azt, hogy mi a rossz a világban. Egyáltalán az, hogy milyen a világ. Marx például csodálatosan leírja a 19. század második felének a kapitalizmusát, társadalmilag, gazdaságilag minden, hogy Bakunin kiválóan leírja ugyanakkor azt, hogy ennek milyen forradalmi implikációi vannak. Ott válik az egész valószerűtlenné, és egyébként bugyutává is, ez Marxra, Bakuninra is az összes ilyen gondolkodó igaz, amikor a jövőre elképzelt társadalmi recepteket fogalmaznak meg, amikor tulajdonképpen jósolni próbálnak, amikor azt mondják, hogy ebből mik az implikáció? Ugyanis ezt sajnos nem nagyon tudhatjuk. Tehát az én világképem az persze, ez nem elég szomorúan hangzik, meg savanyúan, de inkább negációkból, inkább tagadásokból áll össze. Tehát azt nagyon jól tudom, vagy legalábbis többé-kevésbé jól tudom, hogy mit nem szeretnék látni a társadalomban, milyennek nem szeretném látni a világunkat. Ez önmagában persze már kijelöl valamit az, hogy de ugyanakkor milyennek, de semmi esetre sem ad egy ilyen kialakult képet. Szerintem az anarchizmusnak ez a lényege, aztán persze mondhatjuk az összes több ilyen az kvázi ideológiai történetet, hogy ne legyen központi hatalom, ne legyen állam, ember embernek ne legyen farkasa, meg mit én ezekhez nagyon jól mutatnak egy transzparensen egy anarchista gyűlésen, ahol egyébként azért az elmúlt néhány évben egy anarchista gyűlése valószínűleg 5-10-en vennének részt, mert a világ anarchistái, annak idején Trotsky mondta, ezt az internacionalistákra elférnének egy taxiban, vagy nem is tudom, egy taxiban, talán nagyobban, de egy teherónak nem biztos, sokan ott is szeretnék látni őket. De a lényeg az mégiscsak az, hogy ez a hierarchikus struktúra, ami nélkül a kapitalizmus nagyon jól elműködik, parlament nélkül, demokrácia nélkül, mindenféle nélkül elműködik, egy valami nélkül nem működik el, hierarchia nélkül. És én úgy gondolom, hogy a hierarchia akár abban az értelemben, hogy emberek között, akár abban az értelemben, hogy például hierarchizáljuk az emberi igényeket, most az emberi igényeket úgy értem, hogy a termelés és a jelenlegi társadalom fenntartásának az igényeit fölé hierarchizáljuk mondjuk az ökológiai igények fölé, és azt mondjuk, hogy Hát fontos az erdő, de egy autóút fontosabb, és ki kell vágnunk az erdőt, hogy átvezessen rajta az autóút, ez is egy hierarchizálás. Mm. Ezek mind oda vezetnek minket, a, nem tudom, az emberiség kőhalálához, meg az ökoszisztémáihoz, vagy valami hasonlóhoz, fogalmam sincs, egy kataklizmához. Bármi jó, szinte bármi jó, azt mondanám, ami elkerül a kataklizmát, ugyanakkor, amikor miközben ezt mondom, és eszembe jut, hogy ebből lehetne például egy ökológiai diktatúra, egy olyan diktatúra, ami mondjuk egyébként kicsit a most a vírussal kapcsolatban bejárt utakon tovább menve egy olyan totalitárius diktatúrával válhatna, mondjuk az ökológia érdekét szem előtt tartva, és azt mondva, hogy mi a fenntarthatóságért vagyunk ilyen diktatórikusak, mint ahogy Sztálin elvtárs azt mondta, hogy de hát mi ezt a munkásosztályért csináljuk, a proletariátusért, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy mégsem minden jó, és akkor inkább bekkeljük ki, merüljünk alá, aztán majd csak lesz valami. Nehéz kérdések, nem tudom, nincsenek kész válaszaim. Ha lennének kész válaszaim, akkor besorolhatnám magam valamelyik politikai cuccba. És egyébként, hogy mondjam, hívőnek lenni, bármilyen értelemben, az mindig egy megnyugtató dolog. Én alapvetően egy hitetlen vagyok, meg egy végtelenül szkeptikus valaki, aki így semmit nem akar készpénznek venni, és nem is hajlandó, alkatilag azt hiszem nem vagyok képes arra, hogy feloldódjak bármiféle gondolatrendszerben, legalábbis így teljességgel, vagy legalábbis hosszan. Nem tudom, talán hogyha nagyon sokan kérdőjeleznének meg mindent, akkor abból összeállhatna egy állítás.
Mondjuk most egy olyan alapállításból indultam ki, hogy vagy egy ilyen feltételezésből, hogy mondjuk az emberiség most nagyobb bajban van, mint eddigi történelmi során bármikor. De lehet, hogy én ezt rosszul látom, hogy lehet, sokan azt mondják, hogy most mindent így nagyon erősen felállítva látunk, meg felerősítve, és ilyen hiszterizáltak vagyunk igazából. Te hogy látod ezt, hogy igazából hogy nagy baj van, és itt nagyon hogy valami változtatni kell sürgősen, vagy a másik, amit mondtam. Másik
én úgy látom, hogy nagy baj van. Tehát én egyetértek azzal, hogy az emberiség mindig bajban volt, hiszen a baj az alapállapota, és mindig a bajból való kilábalás próbálkozásai hajtották, ugye ezt Marx úgy fogalmazta, hogy az emberiség az osztályharcok története, de én tényleg azt mondom, hogy állandóan a változás irányába hatott, tehát hogy valamilyen módon az éppen aktuális társadalom bajaiból húzzunk kifelé. Itt nem látom. Itt nem látom a lehetőségét annak, hogy akár azon a szinten, hogy eddig az elmúlt 6000 évben a különféle forradalmi változások zajlottak, hogy ezek felszínesek voltak. Nem voltak felszínesek valójában, mert az eddigi társadalmat állandóan gyökerestül, kvázi gyökerestül megváltoztatták, de a gyökerek maradtak a helyükön. És úgy látom, hogy most az emberiség a gyökereket nem tépi ki. Tehát így nem totálisan változik meg, és ezzel egy kicsit ellentmondok annak, hogy mitől félek. Akkor valóban, tehát most így nem az van, hogy jaj, akkor így megy tovább a világ, meg ez nagyon kellemetlen, meg, hanem valóban egy belátható emberi szemmel, nem történeti távlatban belátható időn belül, hát vagy kihalunk, vagy nagyon kevés marad belőlünk, lakhatatlanná teszik a bolygót, egyszerűen a társadalom mint olyan megszűnik. Most se nagyon van már ebben, kevés dologban értek egyet Margaret Thatcherrel, de abban, hogy társadalom, mint olyan már nincsen, ezzel többé-kevésbé sajnos egyet értek vele, bár azt hiszem pont ellenkező irányból gondoljuk ezt így, ő már nem gondolja. Igen, tehát én pont ezért vagyok ilyen értelemben, hogy mondjam, ontológiailag és a létem minden pillanatában eléggé kétségbeesve, mert azt látom, hogy a fennállót minden módon, vagy legalábbis a legtöbb módon konzerválni akaró erő, ami nem más, mint a társadalom tehetetlensége, tehát az, hogy a kapitalizmus így működik, és nem működhet másként, és ezzel szemben, tehát ennek ugyanakkor olyan fantasztikus nyomása van és ereje, amit például Marx még nem láthatott előre, ő azt hitte, hogy ez is majd így feloldódik a következő lépésben, amit ő a kommunizmusnak hitt. Tehát, hogy ezek az erők túlzottak, bennünk vannak, belénk vannak plántálva, részben azért, amit az információról beszéltünk, egy csomó minden szempontból másként, és akkor erőtartalékai vannak, hogy ezek a konzerváló erőtartalékok bőven kitartanak addig, amíg belemasírozunk a nihilbe, a totális megsemmisülésbe, vagy a kvázi totális megsemmisülésbe, És én úgy gondolom, hogy a jelenlegi társadalmi rendszer, vagyis a kapitalizmus nem csinálhat másként. Tehát sokan gondolják azt, hogy változni fog. Tehát, hogy önmagán belül, a keretein belül technológiai invenciókkal, tehát belátja. Mm-hmm. Na most én úgy látom, hogy az egésznek a működése azon alapul, hogy nem láthatja be. Ha belátja, mm-hmm. már nem kapitalizmus. Ha már nem kapitalizmus, akkor lehetne változás, de ez nem fog megtörténni, mert integrál, mert folyamatos. Persze vannak változások, amik elakadunk. Tehát így a környezetvédelem most a remek üzlet, zöld stemplit ütni az árucikkekre, a termelésekre, ez kiválóan eladható. Amíg eladható, addig csinálja. Uh-huh. Olyan mértékű változtatásokra lenne szükség, amihez egyébként akkor akár egy állam sem vállalja, mert nincs az a politikai erő, ami bevállalná ezeket a változtatásokat, és hát maga a tőke fogja bevállalni, mert azok a részei, tehát egyszerre nem létezik olyan, hogy tőke, az egy absztrakció. Tőkések vannak, érdekcsoportok vannak, vállalatcsoportok, cégek vannak. Egyik sem teheti meg azt, hogy bevállalja előre a többiek előtt, mert azonnal felzabálják. Mint ahogy annak idején a 19. században Owen rájött arra, hogy tulajdonképpen mennyivel tisztességesebb és akár hatékonyabb is lenne az, hogyha mondjuk a munkások gyerekei óvodába járnának, és csak 8 órát kéne dolgozni, és egész tisztességes kis lakásokat adnánk a munkásoknak. Ez akkor forradalmi gondolat volt. Azóta elvileg ez így működik. Csak Owen, amikor ezt megvalósított, a csődbe ment. Egyrészt megpróbálták biliházba csukatni, többé kevésbé sikerült, és hát cselekvésképtelenül nyilvánították, másrészt pedig fölzabálta a konkurencia, amelyik ezt nem csinálta. Uh-huh. Azóta aztán kiderült, és aztán beleindult az egész kapitalizmus, és most már azért a legtöbb helyen nyugatról beszélek megint persze, tehát azért gondoljuk be, hogy globálisan a legtöbb helyen nem így van, de sok helyen az már teljesen közhelyes, és teljesen elfogadott, hogy van óvoda a munkás gyerekének,
igen.
A munkások nem feltétlenül kell egy nyomort anyán élnie, és 12 órát dolgozni a naponta. Jó? Uh-huh. Ez azért lehet egyébként, mert a világ nagy részén meg ez nem természetes, és ezt mindig hajlamosak vagyunk elfelejteni. De ez megint más kérdés. Szóval nem, igen, azt hiszem ott ülünk a csúcsán annak, hogy innen már csak lefele vezethet út, méghozzá baromi magasan, vagy baromi lejtősen és csúszósan, sőt, már csúszunk is lefelé.
Szoktam kérni a vendégektől ajánlót, amiben bármilyen könyv, film, lehet ilyen legutolsó olvasmány, vagy élmény is, vagy zenei ajánló, amit ajánlanál a nézőknek, hogy mondjuk akár kapcsolódhat ez a beszélgetéshez is, és saját...
Ja, ez akkor is, mert hogy ezt előre megírtad, hogy meg fogod kérdezni, ezért volt rajta időm gondolkodni, és úgysem jutottam igazából semmire. Tehát én egy kicsit olyan, mint amit arról tudok mondani, hogy milyen világot képzelek el, hogy én azt persze tudom mondani, hogy én mit szeretek, vagy mi az, ami engem így inspirál, vagy felébreszt, vagy megráz, vagy de azok vagy olyan, amit mindenki olvasott, vagy olyan, amit senki nem szeret. Tehát ilyen frappáns ajánlót én nem tudok. Frappáns ajánlót, ha már akkor az izéhoz, a témához, vagy a részben a témákhoz kapcsolódva, most nézem újra, mert, de hát nem túl rég, az American Horror Story-nak van a 7. vagy 8. évad a Cult, ami ugye erről a trumpizmusról, demokráciáról, hasonlóról szól. Reagálnak a demokraták és a liberálisok a Trump megválasztására, és hát persze ezt egy ilyen teljesen beteges történetben, hogy az egész széria csinálja ágyazza. Szerintem nagyon buris, mert a készítők azok így, hát ugyanazzal a döbben cinizmussal figyelik mind a demokratákat, mind a trumpistákat, tehát mondjuk ez az extra republikánusokat, vagy hasonlókat. Itt nem a politikusokról van szó, hanem így a közönség reakciójáról, és ez valahol üdítő, mint ahogy általában nekem üdítő minden jól megcsinált lázadásról szóló film, tehát még tudom én a Brazíltól kezdve a Falig, meg egy csomó van, amit szeretek. Ami engem mindig jó elszórakoztat, nálam ez mindig együtt elő elszórakoztat, meg bosszant, hogy ezeket a filmeket, a kedvenceimet, amik a nagy forradalmakról szólnak, és tök jól meg vannak csinálva, lázadás, és megnézed, és így, egy darab friss levegőt szívnál fel, és akkor mindig egész végignézem a stáblistát a copyrightokig. És akkor szoktam így magamat bosszantani, meg röhögni is, hogy hát igen, ugye a lázadás is egy árucik, és hát a kultúra is egy árucik. Nem tudom, én a talán a kevésbé ismertek közül, amiket én szeretek, és azt hiszem jól leírja, mindenki azt mondja, hogy a 84 egy szar regény, kiváló gondolat. Mm-hmm. De van egy magyar szállókény kiváló gondolatokkal, ami eléggé hajaz egyébként a 84-re, csak előbb lett megírva, ez a Szatmári Sándornak a Hiába című regénye. A Kazoiniát talán többen ismerik, a Hiábát nem, az például szerintem zseniális. Ugyanaz a problémája, azért mondom, hogy szarregény, mert Orwell nem volt jó író, kiváló eszeista volt, de íróként szerintem nem nagy, Szatmári meg mérnök volt, és szintén nem az a kifejezetten jól író valaki, de a gondolatok szintjén, meg az ötletek szintjén szerintem ezek például fontosak. Mondom, még hogyha azt mondani, hogy a 84 egy fontos irodalom, az most már annyira közhelyes, tehát így, hogy nem is pironkod, de nem tudom, egyébként baromi ilyen mindenevő vagyok, tehát én szeretem a trash kultúrát, a bizonyos részeit, a nem tudom, rengeteg mindenféle szart összeolvasok, és aztán nem is emlékszem rá. Vannak persze kedvenceim. De aztán a 22-es csapdájáról és a Schweiknél egyébként a társadalomunk semmi nem írja le jobban.
A 22-es csapdájának most van egy újabb ilyen feldolgozás egyébként sorozatban, de ezekkel mindig nagyon nehéz átvinni egyébként filmvászal. Ezt a Clooney félre?
A mozikat szeretem, és az valahogy nem tetszett, nem jött be, három rész után kb. Abba hagytam, és érdekes, mert a feleségem meg pont fordítva volt, hogy azt mondta, hogy neki a sorozat jobban bejön, és ő meg a mozifilmet nem tudja valamiért elviselni, ez igazából nem tudok. Nem tudom, túl volt stilizálva nekem a sorozat. Mivel a Heller már amúgy is elképesztően stilizál, erre még egy kicsit ilyen bohózat jelleget ráadni, ez nekem nem. De hát ez tényleg csak teljesen egyéni szimpátia.
Én egyrészt ajánlom azt, hogy nézzék meg azért az írásaidat, akár a Rubikonon, akár a HVG-ben, ahol akár szoktál, ahol még publikálni szoktál, majd összegyűjtök egy párat, és a leírásban a linkbe berakom ezeknek az elérését, az URL-jét, illetve létrehoztam egy Patreon oldalt, ha van kedved, vagy van, úgy gondoljátok, támogassátok a csatornát, a linket oda rakom a leírásba. Ott ilyen exkluzív tartalmakat fogok megosztani, amiket havi gyakori is el fogom majd frissíteni, amik a beszélgetésekből kimaradt részek, és az ebből származó bevételt, az teljes egészében feliratkészítésre fogom fordítani, ezzel segítve a halláskárosult társainkat, hogy ők is követhessék ezeket az interjúkat. És akkor nagyon köszönöm Konok Péternek, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tett, hogy iratkozzon fel, és esetleg nyomjon rá a harangra is, mert akkor értesítést is kap a való videó. Valamint az ajánlja ossza meg másnak is a csatorna linkjét ismerőseivel. Köszönöm, Péter, nagyon élveztem az interjút, nagyon jó volt.
Én is köszönöm, és sziasztok!